Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írt levél második fejezetének első 10 verse. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok bűneitek, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig Isten igéje, most imádkozzunk.
Kezdem már belőle egy példával, esetleg egy páran már ismertek ezt a példát, már hallotta ezt tőlem, de valahogy én úgy vagyok, hogy vannak olyan példák, ami olyan jó kifejeznek valamit, hogy úgy éreztem, hogy muszáj kezdeni ezzel ma belőle. Tegyünk fel, hogy te utazó Európától az Egyesült Államokba, egy kis csónakban, és ott vagy az óció közepén, amikor kilukad a csónak süllyed, és te ott maradsz az óceán közepén teljesen egyedül. És te próbálsz fönt maradni a vízben, amikor jön egy hajó. És amikor az a hajó jön, a kapitán észrevesz téged, te nagyon örülsz annak, a kapitán oda megy, ahol te vagy, és te kiabálsz végre egy kis segítség. És a kapitán azt mondja, hogy igen, én szeretnék segíteni téged. Itt van egy könyv. A könyv címe 20-as ötlecskében. Én szeretnék ajándékként odaadni ezt a könyvet neked, remélem, hogy nagy segítség lesz neked. És tovább megy a hajóha. Te ott maradsz a vízben, most már egy kicsit nehezebb fönt maradni, mert van egy könyv a kezedben. De próbálsz fönt maradni, amikor jön egy másik hajó. Nagyon fáradt vagy, de te nagyon örülsz, hogy jött ez a másik hajó. És még egyszer a kapitán kiabál, szeretnék segíteni téged. És a kapitán ő beugrik a vízbe. És a kapitán azt mondja, hogy én szeretnék mutatni neked, hogyan kell úszni. Ő mutatja, hogy így kell fogni a kezed, hogyan kell csinálni azt. Utána a kapitán fölmegy a létrán a hajóra, te ott maradsz a vízbe. Most már van egy könyved, most már kaptad egy leckét, de még mindig több, mint 1000 kilométer vagy a parttól. Reménytelen a helyzeted. Jön egy harmadik hajó. És a kapitán azt mondja, hogy leengeded létre, és azt mondja, hogy gyere fel. És te azt mondja, fú, milyen rendes vagy. A kapitán azt mond neked, hogy érzed magad otthon itt a hajón. Itt van a menze, itt van egy hely, ahol tudsz aludni. És indultok a part fele. Végre. Két napon nagyon jól érzed magad a hajón. Amikor kb. 150 kilométer vagytok a parttól, a kapitán oda jön hozzád, és azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy eddig tudtam segíteni. Én csináltam az én részemet vissza a vízbe. Az utolsó 150 kilométer az a te feladatod. Én azt mondom, hogy végül is Az egyik kapitán nem adott nekem a megfelelő segítséget. Mert mind a három helyzet után még mindig ott vagyok a vízben, egy reménytelen helyzetben. Itt az Efézus 4:2-ben, az első 3 versben, Paul beszél arról a lehetetlen helyzet, amiben mi vagyunk. Mi egy olyan helyzetben, egy olyan lehetetlen helyzet, mintha az óceán közepén lennünk. Teljesen reménytelen az ember helyzete. Érdekes, ahogyan Paul beszél itt ebben a 3 versben, látjunk azt, hogy az első versben azt mondta, hogy titeket is életre keltett, akit hallottak voltatok, vékeitek és bűneitek miatt. Utána a 3. versben azt látjunk, hogy egykor mi is minnyáján közöttünk, éltünk testünk kívánságaival. Van egy fontos dolog, amit látunk itt a melegnek. Az első versben azt mondja, hogy ti. A 3. versben azt mondja, hogy mi. Ki a ti, és ki a mi. Amikor Paul írta ezt, a ti az volt a pogányok, a mi az volt a zsidók. Mi egy másik világban élünk ma, de én úgy érzem, hogy ha Paul lenne a mi gyülekezetünkben, ő ugyanezt tudna mondani. Van a ti, az emberek a világban, és van a mi. Azok, akik növekedtünk föl az egyházban. És azért mondom ezt, hogy azt kell látni, hogy nincs különbség a ti és a mi között. És néha én érzem, hogy van egy kis probléma, hogy mi emberek, akik növekedtünk föl egy gyülekezetben, mi valahogyan mi úgy érzem, hogy mi mások vagyunk, mint ők. Mi valahogyan mi jobb vagyunk, mert mi növekedtünk föl a gyülekezetben. De ebben az ige szakaszban azt fogunk látni, hogy nem. Ugyanabban a bolyban vagyunk, mint a többiek. Halottok voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Itt Paul használ 2 görög szó, ami lényegében ugyanaz a jelentés van, egy halvan különbség az, hogy hogyan használtak ezeket a kifejezéseket. A vétkei az, amikor valaki elcsúszik, vagy botlik, vagy egy másik gondolat, ahogyan amikor használtak ezt, amikor valaki kilépe a pályából, és amiatt, hogy kilépett, tovább nem tudott részt venni Amerikában. Ilyenkor összeáll nekem, az egyik dolog, amit hiányzik az életemből, az az amerikai foci. És tudom, hogy a legtöbb ember így sohasem játszott az amerikai foci, egy kicsit durva sport néz ki, de én azt mondom, hogy amikor őrszel, amikor van egy ilyen, amikor egy őrszi délután 8 van ember összejön egy egyetemen megnézni azt az egyetemi csapatot, az egy külön élmény. És tegnap este az én egyetemi csapat játszott, és én hajnal 4-kor fölkeltem, hogy tudtam nézni az interneten, hogy mi volt az eredmény, hogy győztek vagy nem. Volt egy kis félelem bennem, hogy fognak kikapni, mert egy nagyon jó csapat ellen játszottak, mégis győztek. És most már az egyetemek között az Egyesült Államokban, ez biztos fontos nektek, a legjobb 10 között vannak. Ez nagyon sok jelent. Igen, hogy a Clemson Egyetem a legjobb 10 között van. De az az érdekes, amikor van egy ilyen helyzet, amikor dobnak a labdát valakinek, Valaki ott a pálya mellett fut. És van olyan, hogy festve van a pályavonal, és ha valaki csak ha a fél lába kimegy a pályáról, amikor ő fut a labdával, ha ő kilépett a pályáról, akkor tovább nem lehet menni. Akkor ott megáll a játék, és onnan megy tovább. Csak egy fél lába kell, hogy menjen ki a pályáról. A görög szó itt, a vékeit, azt lehetne használni ilyen helyzetben. Amikor valaki kilép a pályáról, akkor nem tud tovább versenyezni. Ugyanezt látunk egy futóversenyen, amikor van a pálya, ahol az ember kell fel van festve a vonalokat, a 100 méter síkfutásban, ott kell maradni a te pályád. Ha te átlépsz, ha te rálépsz a vonalra, akkor kizárnak a versenyből. Mert nem a szabályok szerint végeztél a futást. És az a gondolat, hogy mi mindjárt vétkeztünk. Vannak olyan pálya szabályok, hogy mit kell csinálni, és én azt mondom, hogy kivétel nélkül, a ti és a mi minnyájunk vétkeztünk. A következő szó itt a bűn. És a bűn is egy olyan görög szó, amit használtak a sportban, amikor valaki egy ível lőtt egy nyilat. És amikor lőtt az, van a tábla, a fél tábla, és van a közepe, és ha az ember pont a közepet talál, akkor az a legjobb lövés. De a különbség pont a közepet, és ahol te találsz azt a táblát, az a bűn. És a gondolat így az, hogy senki nem tud pont a közepet találni, mindenkinek van bűne, van olyan, aki nagyobb, és van olyan, akinek kisebb, de mindenkinek van bűn. Persze, mi nem nézünk a tévét, mi nem látjuk a Robin Hood, aki esetleg tudnak tökéletesen találni azt a pontot, de mi emberek vagyunk, és mi nem tudunk azt a pontot találni. Van bűn az életünkben. Szóval az van itt, hogy mindenki vétkezett, mindenki bűnös. A második versben látjuk nem csak azt, hanem igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. A második versben van szó sátánról, mi tudjunk azt, hogy sátán hat erre a világra, amiben mi élünk. És ez az ige azt mondja, hogy ahelyett, hogy mi követjünk azt az utat, amit Isten mutatott, mi megigazodjunk a világhoz. Mi arra formáljunk, hogy mi legyünk olyan, mint a világ. A példa egy kicsit hasonló, mint amit látjuk a Róma 12-től, mert amikor Paul azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz. És a kép itt, hogy ha van egy kis gyurma, és mi próbáljunk nyomni azt egy formába, a következmény az lesz, hogy egy idő után a gyurma pont olyan lesz, mint az a forma. És itt azt mondja, hogy ne legyen a forma a mi életünk e világ. Nagyon könnyű látni, hogy mi van a világban, és nagyon könnyű próbálni, igyekezni, átvenni ezt a formát a mi életünkben. Ez az igéje azt mondja, hogy ne legyünk olyan, mint a világ. És utána a harmadik versben azt mondja, hogy és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Épp úgy, mint a többiek. Ez azt mondja, hogy minden embernek van egy bűnös természete. A bűnös természete az valamit, amit mi örököljük. És ha mi vinnünk vissza a Mózes első könyvébe, az első három fejezetben a teremtés története, látjunk, hogy hogyan jött létre ez a bűnös természet a világban. És mi azt látjunk, hogy akkor lett minden embernek egy bűnös természete, amikor Ádám és Éva bűnbe estek. És tudom, hogy az egyik értelemben, amikor mi halljunk ezt, mi azt mondjuk, de ez nem igazságos. Mert hogyan van az, hogy az hat rám, amit Ádám és Éva csináltak. Az nem igazságos, hogy miattuk nekem van egy bűnös természet. Hol van az igazság Istenben? Én azt mondom, hogy az Isten döntése volt, hogy Ádám és Éva volt az első két ember, és ők ott voltak bűntelenül a kertben. És Isten adott egy lehetőség neki. És annak ellenére, hogy egy tökéletes helyen voltak, mégis bűnbe estek, és amiatt az ember természete megváltozott, és bűnös. Valaki jelentkezik, és azt mondja, hogy de még mindig úgy érzem, hogy ez nem igazságos. Én azt mondom, hogy lényegében az Ádám és Éva volt az emberség képviselője ott a kertben. Nekünk nem volt szavazati jogunk, hogy döntjünk arról, hogy ki képviseljen minket ott, hanem Isten kiválasztotta őket. És Isten azt mondta, hogy ez a két ember ott lesz. Néha, ha gondolkodom erről, én azt mondom, hogy mi lett volna, ha én ott lettem volna. Ha én lettem volna az első ember, akkor mennyire más lenne ez a világ. Igen, nagyon más lenne. Egy dologban lenne más, az, hogy én sokkal gyorsabban bűnbe estem volna, mint az Ádám és az Éva. És én azt mondom, hogy mindjárt kell elismerni azt, hogy ha mi ott lettünk volna, nem lett volna más. Isten kiválasztotta a két legmegfelelőbb embert arra a feladatra. És annak ellenére ők bűnbe estek volna. És amiatt mi örököltünk egy bűnös természet. Mi vétkezünk, mi bűnteszünk, van egy bűnös természetünk. Én azt mondom, hogy ha ma befejezném a mai predikáció ezzel, akkor én azt mondom, hogy elég reménytelen lenne a mi helyzetünk. De érdekes, ahogyan olvasunk tovább itt az Efézus 2-ben, és ahogyan kezdődik a negyedik vers, amikor azt olvasunk, de Isten közbelép, Isten nélkül valóban reménytelen a mi helyzetünk. Ha Isten nem tett volna valamit, akkor mi olyan lennünk, mint az az ember az óceán közepén. Teljesen reménytelen lenne a mi helyzetünk. De itt azt látjunk, hogy Isten közbelépett. A negyedik versben, de Isten gazdag léven, irgalomban, és ő nagy szeretetteért, melyel minket szeretett. Ezek a versekben itt az ötödik versben találkozunk azzal a szóval az irgalommal, ami származik az Isten szeretetéből. Tovább olvasunk az ötödik versben, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Az irgalom az, amikor nem kapunk valamit, amit érdemeltünk. A kegyelem az, amikor kapunk valamit, amit nem érdemeltünk. Egy egyszerű példa. Hazafelé megyek ma az Isten tisztelet után, átmegyek az Árpád hídon, sietek, mert éhes vagyok, szeretnék ebédelni, és én 90-en megyek az Árpád hídon. A rendőr leállít, és ő azt mondja, hogy Uram, ma vasárnap, én nem fogok büntetni téged. Az az irgalom. Ő irgalmas, ő nem ad nekem valamit, amit én érdemeltem. Abban a helyzetben ő kellett volna büntetni engem. De ő azt mondja, hogy mert vasárnap én nem. Örülök neki. Én nem érdemeltem azt. Én egészen mást érdemeltem. Én a büntetést érdemeltem. De tegyünk fel, hogy ő megy egy lépéssel tovább, nem csak azt, hogy nem, hanem az, hogy egy lépéssel tovább megy, és ő azt mondja, hogy szeretnék adni ezt az utalvány, hogy legközelebb tudsz ingyen tankolni 30 litrot. Tudom, hogy egy rendőr sohasem fog csinálni ilyesmit, de akkor az már lenne a kegyelem. Az egyik az irgalom, és a másik a kegyelem. Azért léteznek ilyesmit, mert Isten annyira szeret minket. Mi hogyan változhatunk úgy, hogy Isten szeret minket, és ő irgalmas és kegyelmes velünk? A nyolcadik versben azt olvasunk, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van Isten ajándéka. Nem cselekedetek ért, hogy senki se dicsekedjék. A kereszténység azt tanítja, hogy az ember üdvössége egy ajándék Istentől. Nincs senki a keresztények között, aki tud fulalni, az azt mondja, hogy hú, de jó vagyok. És azért, hogy én olyan jó vagyok, azért én keresztény lettem. Sajnálom, hogy én azt látom, hogy gyakran az egyházban nem világosan kommunikáljunk ezt. Én azt látom, hogy nagyon gyakran az egyházban is egy olyan tanítást adjuk, mint amiről én beszéltem az első példában. Van olyan tanítás az egyházban, hogy a Biblia az egy útmutató könyv. Ha te igyekezel ez szerint élni, minden rendben lesz. Vannak mások, akik azt mondnak, hogy Jézus Krisztus egy nagyon jó tanító bácsi volt, és ő egy olyan példát mutatott nekünk, hogy hogyan kell élni, és a mi egyetlen feladatunk követni azt a példát, amit ő mutatott. Megint én azt mondom, hogy az kevés. A harmadik, amit még inkább halljunk, az, hogy a jó cselekedet. Legyél jó ember. Törekedjél a jóra, és ez a kereszténység lényege. Én azt mondom, hogy az a három út nem vezet az üdvösséghez. Az, hogy mi próbáljunk betartani a törvényeket, amit találjuk a Bibliában, az, hogy mi próbáljunk követni egy példát, vagy, hogy mi mondjuk, hogy jó, van egy rész, amit te csinálsz, de van egy rész, amit kell csinálni. Ez az ige azt mondja, hogy a mi üdvösségünk kegyelemből van. Egy ajándék Istentől úgy, hogy senki nem tud feladni, és azt mondja, hogy én milyen jó vagyok. Hanem csak mi tudunk mondani, hogy milyen jó a mi Istenünk. Mi nem tudunk tenni valamit, hanem mi csak hittel tudunk elfogadni valamit. Hit által üdvözül valaki, amikor mi hiszünk abban, amit Isten tett értünk. Ő egy ajándék után. Ha mi bármilyen más alapján próbáljunk alnémi, az Isten ajándéka. El fogunk esni. Az üdvösség Isten ajándéka nekünk. Mindjárt kell dönteni arra, hogy én elfogadom az ajándékot vagy nem. A tizedik vers. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett. Amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokat szerint éljünk. Akkor mégis van szó itt a jó cselekedetről. Ez az igény mit mond a jó cselekedetről? Én azt mondom, hogy a jó cselekedet nem a feltétel az üdvösséghez. A jó cselekedet nem a feltétel, hanem a jó cselekedet az a következménye. Az, hogy valaki keresztény lett, akkor a következménye az ő életében az, hogy ő jót fog tenni. Most már, mint keresztény ember, van képességem jót tenni. Később fogunk látni ebben a könyvben, hogy a jó cselekedet az olyan, mint a lelki gyümölcs. Egy gyümölcsfa gyümölcsöt hoz. És én azt mondom, hogy ez az elvárás, hogy minden keresztény emberben lesznek jó cselekedete. Én miért nem azt mondani, hogy ha mi nem látjunk semmi jó cselekedet egy ember életében, semmi, akkor én azt mondom, hogy igenis lehet kérdőjelezni azt, hogy az az ember valóban lett új teremtés Istenben. Hangsúlyozom azt, hogy nem az én felelősségem dönteni azt, hogy ki fog kerülni a mennybe, és ki nem. Az az Isten döntése. Mert Isten az, aki tud látni az ember szívét. De én azt mondom, hogy ahogyan olvasunk itt, az a logikus következmény egy ember életében. Hogyha ő a Krisztusé, akkor a következmény lesz a jó cselekedet. Hangsúlyozom. Ez nem a feltétel az üdvösséghez, ez a gyümölcse, ez a következmény. A reménységünk alapja. A reménységünk alapja nem az, amit mi teszünk, hanem a reménységünk alapja az, amit Jézus Krisztus tett. Értünk. Az ő szeretete, az ő irgalma és az ő kegyelme. A mi feladatunk elfogadni az ő ajándékot, és utána együtt járni tovább vele. Az a reménységem, hogy mindnyájunkban teljesen tiszta az, hogy mi a különbség, az, hogy Isten ad egy ajándékot, és akközött, hogy én próbálok szerezni az üdvösségemet. Ha nem tudunk különbséget tenni a kettő között, akkor nem értünk a lényeget, amikor beszéljük a kereszténységről. Többi különböző világvallásban látunk azt, hogy fel van építve a jó cselekedetre, hogy tesznek valamit, hogy jutnak üdvösséghez. A kereszténység abban lényegesen más, mint minden más hit. Mert a kereszténységben mi azt mondjuk, hogy te nem tehetsz semmit az üdvösségedért, hanem csak egy ajándékot kell elfogadni. Imádkozunk. Édesatyám, kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy mindenki, a ti és a mi egy helyzetben vagyunk. Mi semmit nem tehetünk a saját üdvösségünkért. Képtelenek vagyunk megoldani a mi helyzetünk. De milyen jó látni azt, hogy te szeretsz minket, és irgalmas, és kegyelmes vagy velünk. És amiatt van lehetőségünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk ezen az alapon építeni a mi hívő életünket. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.